azokkal, akikkel nagyon jóban voltunk páran. Mentünk jobbra-balra mindenhová halat lopni, és föl a hegybe meg ügyesen intézkedni. Szinte az összes unokatestvéremet kiuggatták addigra már sörétessel. Engem soha. Azért nem, mert a nővérem a neccesek balikba nem engedett el. Ilyenkor én nagyon sokat veszekedtem és verekedtem is a testvéremmel. Ma már azt mondom neki, hogy nagyon köszönöm szépen. És volt olyan is, képzeld el, hogy ment a sakk. Most már tudjuk, hogy le fogunk bukni, akkor mi legyen? Oké, neked mit van? Hát nekem még lesz egy tárgyalásom. Neked mit van? Nekem is még nem biztos, hogy ez. Hú, én meg már voltam esetleg előállítva. Oké, akkor kinek nem volt még gondja a törvénnyel? Hát a Lalina. Oké, de a Lalita nem. Engem nagyon sokszor megvédtek el.
Nem sok kellett neki, hogy fiatal korában börtönbe kerüljön, de végül 19 évesen az RTL Klub hírigazgatóságán kötött ki. A Somogy megyei Ötveskónyi cigánytelepén nőtt fel, ahol szinte minden stikliben nyakig benne volt. Csinált milliós tartozást a családjának, amit végül a nővére segítségével tudott a család kifizetni. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje, Báthori Róbert vagyok. Orsos Lajos Csonka családban mély szegénységben nőtt fel. Az édesanyja, amit csak tudott, mindent megadott neki és a nővérének, de Lajos többre vágyott. Azt, amit nem kaphatott meg, mert nem volt rá pénze, csibészkedéssel szerezte meg. Sokan segítettek neki, hogy végül ne kerüljön börtönbe. Orsós Lajos 18 éve az RTL Klub hírigazgatóságán dolgozik, a Fókusz gyártás vezetőjeként. Nemrég videósorozatot indított, ahol őszintén beszél arról, hogyan sikerült kitörnie a cigánytelepről. Hibrid autóval jársz, nem fenszizésből, ezt mondtad nekem, viszont a csomagtartóban van egy gumicsizma. Hányszor használtad a gumicsizmát, és miért van az ott?
Hát nem mondom, hogy tökéletes a lelki világom. Biztos, hogy vannak benne defekciók, amiket én hozok gyerekkoromból. Ez a gumicsizma, ezt nagyon jól fémjelzi, ugyanis amikor gyerek voltam, akkor ugye a legtöbb ismerősömnek, barátomnak, unokatesomnak, hogyha mentünk az erdőbe gombát szedni, vagy agancsozni, ami egyébként tilos. Hát mi azért is mentünk, mert tilos volt agancsot gyűjteni és eladni, azt nagyon sok pénzért per kiló. Pecázni, orvhalászni, lehalászatokra járni, akkor ugye nagyon nem baj, ha van az embernek egy csizmája, mert az ugye hosszan, szárazon tartja a lábadat, a több zoknit, kapcát tudsz felvenni rá, és akkor az melegen is tart. Aha, de hát nekem nem volt. De én volt, hogy combközépig gyerekként vizes voltam, mert hát ugye a gumicsizma, és ez nagyon, nagyon rossz élmény egyébként vizes lábbal jönni, menni akár egy egész napon keresztül. Aztán, amikor már megtehettem, akkor én vettem magamnak egy gumicsizmát. Évek óta megvan ez a gumicsizmám. Néha felveszem a mai napig is egyébként, hogy így, mert ez nekem jó érzés, hogy basszus, én ebben a gumicsizmában lépkedek. És ott van az autóban, mert nekem kell, hogy legyen egy gumicsizmám, mert gyerekkoromban nem volt.
17-18 éve benne vagy a popszakmában, ennyi ideje dolgozol az RTL Klubnál, de miért érezted azt mostanában, hogy ki kell lépned a fényre, és te szavaiddal élve vissza kell adnod valamit? Mit jelent ez, és miért pont most?
Figyelj, Robi, én azt gondolom, hogy minden felelősen gondolkodó embernek egy ponton túl megfordul a fejében, hogy visszaadjon valamit a társadalomnak. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy csak ez motivál. Van bennem egy egészen nagyfokú exhibicionizmus is. Ezen kívül én azt gondolom, hogy az az életút, amit én bejártam, az egy nagyon jó példa lehet azoknak, akik szeretnének változtatni az életükön, de nem feltétlenül tudják, hogy hogyan. És én nem csinálok mást, csak megmutatom azt, hogy nekem hogyan sikerült. A videóimban arról mesélek, hogy mennyi segítségre volt szükségem. Egyedül nem ment volna, én azt gondolom, vagy nagyon nehezen ment volna. Mennyi segítségre volt szükségem ahhoz, hogy kilépjek a dobozból, hogy a tanáraim, a családom, a barátaim nélkül nekem esélyem sem lett volna kikerülni a mély szegénységből. Az én videóim azok egy minták arra, hogy így lehet, vagy így is lehet csinálni. Ha megtehetjük, hogy segítünk azoknak az embereknek, akik esetleg erre rászorulnak, akkor miért ne tennénk? Én azt gondolom, hogy az én videóim arra jók, hogy mutassak egy utat. Pillanatnyilag azt tudom, hogy az, amiről beszélek, arról már nagyon-nagyon sokan beszéltek, és nagyon-nagyon sokszor nem úgy beszéltek róla, ahogy szerintem kellene. Mit jelent ez? Hogy vegy tisztán, tök őszintén, hogy milyen problémák vannak mély szegénységben, és ezek nem cigány specifikus dolgok. Ezek mély szegénység specifikus dolgok.
Azt mondtad, hogy nem akarsz példakép lenni, de én azt gondolom, hogy óhatatlanul is azzal válsz. Meg tudnál azért azzal békélni, ha esetleg példaképként tekintenének rád?
Ez nagyon jól esik, de én tényleg szerintem soha az életben nem fogom magam példaképnek apostrofálni. Ha mások esetleg azt látják, hogy az, amit én csinálok, az példaértékű, az nekem jól esik. Én gondolatébresztő tudok csak lenni, és azt szeretném hinni, hogy tényleg az is leszek egyszer valakinek, vagy valakiknek. Pont ezért csinálom a videóimat. Mert a mély szegénységben élő emberek alapvető feladata a túlélés. Meg te is szerintem nagyon jól tudod megteremteni a hétköznapi betevőre valót. Tehát ezek az alapvető szükségletek kielégítése a legfontosabb a mély szegénységben élők számára, így aztán sokkal kevesebb jut már arra, hogy figyelj a másikra. Hogy esetleg jobban megismerd a másikat, mert azzal foglalkozol, hogy tudjál enni adni a gyerekednek. És az én videóim arról szólnak, hogy elmesélem, többek között arról szólnak, hogy elmesélem, hogy melyek azok a dolgok, amelyek hiányoztak az én életemből, amelyek egyébként lekorlátoztak engem. Bármennyire is az édesanyámnak iszonyatosan jó szándékai voltak. Mert nyilván minden szülőnek nagyon jó szándékai vannak, és a lehető legtöbbet és a legjobbat akarja a gyerekeinek. Ez szerintem legyen alap. És szerintem nincs is olyan, hogy rossz gyerek. De pontosan azért, mert olyan életet élnek, amilyet, olyan életkörülmények között élnek ezek az emberek, amilyenben, ezért már leszűkül a látószög vagy látókör, és kevesebb fény kerül olyan tulajdonságokra, vagy olyan alapvető emberi dolgokra, mint a törődés, az odafigyelés, nyitás a másik felé. És szerintem hosszú távon az én videóim ebben tudnak nagyon erősek lenni, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról. Kezdjünk el érdemben beszélgetéseket folytatni arról, hogy mik azok, amik fontosak, de nem feltétlenül kapnak most fókuszt. És hogy hogyan lehet ezeken változtatni, az már egy high level. Ott még nem tartanak az én videóim, ott még én sem tartok. Meglátjuk, hogy hova fut ez ki, de én ebbe beleálltam, én ebbe beleszálltam. 18 évvel ezelőtt, amikor bekerültem a médiába, akkor lövésem sem volt arról, hogy ki vagyok én, hogy mit akarok én, hogy egyáltalán milyen lehetőséget kaptam én az RTL által, hogy akkor most itt élhetek Budapesten, hogy egy olyan közegben tanulhatok és dolgozhatok, ami számomra teljesen ismeretlen. És én kapukat akarok mutatni. És lehet, hogy ez kicsit a nagyképűen hangzik, de nekem pont ez hiányzott a gyerekkoromból, hogy valaki megmutassa, valaki megfogja a kezem, és vigyen engem végig egy olyan úton, ami számomra ismeretlen, de én arra akarok menni. És ez is nagyon fontos ám, Robi, hogy akarsz-e egyáltalán változtatni?
Milyen közegből jöttél, milyen környezetből, milyen családból? Ötvös Kónyiban nőttél fel, Somogy megyében, és hát mi ismerjük egymást elég régóta, dolgoztunk együtt, tudjuk egymás életútját, nem volt sétagalop az életed. Milyen volt a gyerekkorod?
Az első, amit el akarok neked mondani, hogy én soha nem sajnáltattam magam, és nem is akarom. Tehát azt mondtad, hogy nem volt sétagalop az életem, ez vitathatatlan. Egy ilyen nagyjából 1000 lelket számláló település Ötvöskúnyi, és nagyjából az ott élőknek az 50%-a, vagy talán nagyobb százaléka is ennél, roma származású. De mindenképpen a többség mély szegénységben él. Szerencsére a mi lakásunk az nem egy döngölt földdel, meg vályokból épített kis kunyhó volt. Tehát nem a nagyon-nagyon-nagyon szegény közegből jövök. Nekünk téglaépítésű házunk volt, másfél szobá. Most is az van.
Szóval menők voltatok a
faluban. Igen, mi vagányok voltunk, de nem volt fürdőszobánk. Mi laborban fürdöttünk. Nem is olyan régen lett csak fürdőszobánk egyébként, és meg mosógépünk, tudod, mert ilyen régi tárcsás mosógéppel mostunk, aminek külön volt a centrifugája, és kitettük a ház elé, mert a szűk folyosóban nem fért el, és akkor ott mostuk a ruhát, és nagyon sokszor tönkre is ment az a tárcsás mosógép, és kézzel kellett mosni, de hogy én egyébként a gyerekkoromra nagyon szépen emlékszem vissza. Tehát, hogy vitathatatlan az is, hogy az édesanyám nagyon sokszor sírt éjszakánként azért, mert nem tudta, hogy a következő nap esetleg, vagy a következő héten hogyan fogja tudni a mi megélhetésünket biztosítani. Egyébként soha nem nehezteltem rá. Nekünk nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk. Mindent, amit ő tudott, elkövetett annak érdekében, hogy a két gyereke, nővérem van, Anitának hívják, megkapjon mindent. És ezért ő világéletében én csak ezt láttam az anyámtól, hogy folyton dolgozik. Mert ő azt gondolta, hogy neki ez a dolga, meg ez a feladata, hogy minél több pénzt hozzon haza, hogy a gyerekei iskolába tudjanak járni, tiszta ruhát tudjanak hordani, kvázi az ő elképzelése szerint a lehető legrendezettebben tudjanak élni. Szalag mellett dolgozott nagyon sokat, meg három műszakban, és akkor mindig ilyen 10-20 kilométerrel odébb a szomszéd városba járt be dolgozni, biciklivel volt úgy, mert hogy úgy végzett este, télen is, nyáron is, hogy nem jött busz, de a gyerekei miatt minél előbb haza akart érni, és akkor ő azt mondta, hogy jó, akkor fölül a -3 fokba a biciklire, és akkor hazateker télen is, a hóesésben, meg az esőben a gyerekeihez, hogy legalább lássa meg a gyerekeit. Mert nagyon sokszor volt olyan, hogy ő már nem volt otthon, amikor mi lefeküdtünk, és akkor se volt már otthon, amikor fölébredtünk. Meg mindenféle idénymunkában dolgozott, és kapált is, és mi ezt láttuk tőle, ezért gyerekként mi ezt csináltuk szintén. Tehát, hogyha mi pénzt akartunk keresni magunknak, de nem zseppénzt, hanem hogy legyen pénzünk kifizetni a kötelező tankönyveket ugye szeptemberben, akkor a nővéremmel mi is mentünk napszámba. És ez vidéken egyébként nem egy nagy dolog. Mindenki jár napszámba dolgozni, kapálni, vetni, mindenfélét csinálni.
Hogyan éltétek meg azt, hogy gyakorlatilag soha nem látjátok?
Úgy szoktunk a tesómmal beszélni a gyerekünkről, hogy az igazából a cetlik évei voltak. Mert hogy ő mindig ilyen celluxol az ablakra, vagy az egyik ajtóra ragasztott egy-egy üzenetet nekünk, hogy akkor ez meg ez a feladat, vagy itt találjuk az ennivalót. Nem nehezteltünk azért, hogy az édesanyánk ennyit dolgozik, és alig találkozunk vele. Az én édesanyámnak 8 általános iskolai végzettsége van, nem magasan kvalifikált, de érzelmileg iszonyatosan gazdag. Tehát nagyon magas érzelmi intelligenciával dolgozik. És ezt azért mi kaptuk gyerekként. Tehát pont ezért is tud nagyon jó viszonyom lenni még most is az édesanyámmal, mert hogy mi nagyon hasonló érzelmi rezgés hullámon dolgozunk. De nem is ez volt a nagyobb baj egyébként a gyerekkoromban, hogy az anyámat kevesebbszer láttam. Nagyobb baj az volt egyébként, hogy a közeg és a környezet az engem nagyon húzott magával. Mit jelent ez? Hát gondolhatod, mit jelent, hogy mentem rosszat csinálni. Az nekem nem rossz volt, de így utólag visszagondolva én módszeresen dolgoztam azért, hogy ez a társadalom úgy, ahogy van, kivessen magából.
Dolgoztál azért, hogy esetleg később börtönbe kerültet?
Aha, hogy pontosan. Lopni, csalni, hazudni.
Csibészkedni.
Így van. És még egyszer mondom, ez nem cigány specifikus dolog. Ez azt gondolom, hogy a mély szegénység jellemzője. Mert ha valami nincs, akkor azt meg kell szerezni. Alapvető dolgokat meg kell szerezni.
Miket kellett megszerezni a gyerekkorodban?
A gyerekként ugye nem azt, hogy akkor tudjak enni, mert azt az édesanyám biztosította, de hogy mondjuk legyen egy jobb cipő, hogy tudjak elmenni csajozni, be tudjam dobni a játékgépbe a lóvét, mert ugye akkoriban ugye minden sarki presszóban voltak színes, csillogó, villogó játékgépek, és az engem nagyon vonzott. 20 forintos volt a legalsó tét, amit be lehetett dobni, egy gomnyomás, és az a világ.
Szóval pörgetted az életet.
Pörgettem, az nem én voltam egyébként a legnagyobb bubus ebben a történetben. Voltak unokatestvéreim, akik nálam sokkal magasabb szinten nyomták ezt, de hogy én nem átalkottam gyerekként minden eszközt megragadni annak érdekében, hogy az, amire nekem igényem van, azt, amit én szeretnék megkapni, azt bármi áron megszerezzem. Ennek okán például nagyon sok millió forintos adósságot sikerült összeszednem.
Azt hogy hoztad össze?
Ha el akartam menni mondjuk csajozni, itt most már ilyen 14-15 éves vagyok kb. El akartam menni csajozni, nem volt pénzem, akkor legalább hat hívjam már meg egy jaffára. Presszóban, akkor kellett pénz. Tehát mi a legközelebbi megoldásra? Hát kérek az anyámtól. De hát az anyám nem ad, mert ő nagyon jól tudja, hogy minden forint ki van számolva. Hát akkor elveszem, úgyhogy ő erről nem tud. És az elején még csak ilyen az apró pénzből vettem el egy keveset, kilopta el. Vagy hova tűnt? Hát nem tudom. Akkor valószínűleg elhagytam. Vagy rosszul kaptam vissza a boltba. Ez így kezdődött, és ebbe belecsúszik ám az ember, Robi. Odáig folyult a dolog, hogy már nem csak az apró pénzből vettem el, hanem a susogós pénzből is. Amikor már susogós pénz sem volt, akkor jött a bankkártya. És a bankkártyán, ha nem volt elég pénz, akkor vannak ilyen, nem tudom, típusú hitelek, és le lehet menni X összegig, és én tudtam az édesanyám bankkártyájának a PIN-kódját, ugye, és akkor én nem foglalkoztam azzal, hogy akkor az most mínuszba megy, vagy nem. Én vettem le a lóvékat. 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, ami éppen kellett. Aztán egyszer csak jött egy levél, de már egy behajtó cégtől, hogy hát akkor ennyi tartozásod van, kedves Margit, az édesanyám, legyen kedves, akkor ezt minél előbb rendezd. Hát nem tudta.
Édesanyád mit szólt ahhoz, amikor meglátta ezt a levelet?
Őszintén már nem emlékszem, bennem az érzet maradt meg. Olyan szégyenérzet volt bennem, Robi, hogy ezt én okoztam, mert kiderült, hogy az már nem csak pár százezer forint, hanem kamatos kamattal, azt mondom, 1 millió 2-nél kezdődött. De azt hiszem, hogy 4,5 millió lett a vége. Mire mindent kifizettünk, kb. Annyi volt.
Hogy fizettétek ki?
Úgy, hogy a nővérem befejezte a tanulmányait, elment Németországba dolgozni.
Azért, hogy ki tudjátok ezt fizetni?
Mondhatjuk azt, hogy a nővérem azért szakította ki magát a családi közegből, hogy ezt a sok millió forintos adósságot, amit én okoztam a családunknak, ezt ki tudjuk fizetni. És ő elment tök egyedül egy teljesen másik országba, német nyelvismeret nélkül, pénzeket keresni. Éjszaka a szalag mellett. Ő is ugyanúgy vágta nem tudom hány kilós sertéscombot, meg a marha lábszárat. Pakolta ő is ugyanúgy a kamiont éjszaka, dolgozott, tette, amit kellett annak érdekében, hogy a családunk boldogulni tudjon. Neki köszönhetően akkor ezt végül ki tudtuk fizetni, és egyébként neki köszönhetően van fürdőszoba is most már a lakásunkban, és nem laborban fürdünk, hanem ez egy kényelmesebb élet. Ott a cigánytelep kellős közepén van egy pici kis házikó, ahol van fürdőszoba, van automata mosógép, van folyóvíz a házba bevezetve. Az anyukám meg így éli a nyugdíjas, mert már nyugdíjas, 56 éves, de ő már nyugdíjas, és azért nyugdíjas, mert hogy az egész életét arra tette fel, hogy a gyerekeinek jó legyen. Ennek ára volt. Mégpedig az, hogy az egészségi állapota megegyezik most arra már nagyjából 70 évesével. Van ilyen csontbetegségei is, meg összecsúszott egy-két gerincsigolyája, magas a vérnyomásad, sorolhatnám még. Szóval, hogy ő egy életet tett arra, hogy a két gyerekének jó legyen.
Neked ez a bankszámlás balhé volt a vízválasztó, vagy utána ezt még akkor nem nagyon fogtad fel, és csináltad tovább a stikliket, vagy azt lehet mondani, hogy ez volt az a pont, amikor azt gondoltad, hogy akkor innentől kezdve állj és ne tovább, valami más úton kell boldogulni.
Nem ez volt a vízválasztó, de ez egy nagyon fontos figyelmeztető volt. Előtte azért volt egy pár olyan történet az életemben, hogy az összes unokatest, vagy azokkal, akikkel nagyon jóban voltunk páran. Mentünk jobbra-balra mindenhová halat lopni, és föl a hegybe meg ügyesen intézkedni. Szinte az összes unokatestvéremet kiuggatták addigra már sörétessel. Engem soha. Azért nem, mert a nővérem a neccesek balikban nem engedett el. Ilyenkor én nagyon sokat veszekedtem és verekedtem is a testvéremmel. Ma már azt mondom neki, hogy nagyon köszönöm szépen. És volt olyan is, képzeld el, hogy ment a sakk, most már tudjuk, hogy le fogunk bukni, akkor mi legyen? Oké, neked mit van? Hát nekem még lesz egy tárgyalásom. Neked mit van? Nekem is még nem biztos, hogy ez. Hú, én meg már voltam esetleg előállítva. Oké, akkor kinek nem volt még gondja a törvénnyel? Hát a Lalina. Oké, de a Lalita nem. Engem nagyon sokszor megvédtek el. Nagyon sokszor volt az, oké, te nem jössz velünk. Oké, te idáig jössz. Mert a nővéremnek köszönhetően nagyon sokáig nem volt nekem semmim. Priuszom, nem állítottak elő nagyon sok eset, és ponton túl én már így kuriózumnak számítottam. És akkor engem mindig eltettek odébb. De igazából az igazi vízválasztó, annak ellenére, hogy a gyerekkorom az egy nagyon izgalmas gyerekkor volt, az egy barátság. És most a napokban jön ki a Kiút a cigánytelepről YouTube csatornán ez a rész, amikor erről fog beszélni. A gimnáziumban volt egy srác, aki abszolút az ellentétem. Szőkehajú, kékszemű, világos bőrű, tele volt pénzzel, hozzám képest mindenképpen, és én utáltam is őt ezért, mert neki mindent megadott az élet, amit nekem nem. És az gimi utolsó évben mi 7 határos cimborák lettünk. De nem így indult az ismerettségünk, ott volt egy nagyon erős minta. És szerintem ezek fontosak a minták. Mi nagyon-nagyon véletlenül, bár nincsenek véletlenek, mondjuk azt, hogy egy ilyen szerencsés helyzetnek köszönhetően elkezdtünk egymással beszélgetni. Előtte 3 évig egyáltalán nem. Őt az én kultúrám érdekelt, engem meg naná, hogy a pénze érdekelt. Aztán kiderült viszonylag gyorsan, hogy egyikünk sem kap a másiktól ilyesmit. De tudod így, azonos érdeklődési kör, azonos korcsoport, és akkor elkezdtünk haverkodni egymással. Egyik hétről a másikra 7 határos cimborák lettünk. Az édesanyja a második anyám lett. Nagyon-nagyon szeretem Anikót.
Mit szóltak ehhez az osztálytársaitok gimiben?
A gimi az nekem egy izgalmas időszak volt. Nekem a gimnázium azt hozta, amit korábban nem annyira kaptam meg otthon a környezetemben, de ez nem az anyám hibája volt. Az pedig az elismerés és az elfogadás, és az, hogy valaki nyitottan fordul felé. Ugye nekem rengeteg feszültségem volt saját magamban, rengeteg önértékelési problémám, de ezt gyerekként nyilván nem tudod. Engem kvázi beintegráltak. Tehát, hogy én egy olyan közegbe kerültem a gimnáziumban, ahol én kvázi egy kakuktojás voltam. Tehát, hogy cigány gyerekként, mély szegénységben élőként, mindenki rendezett környezetből származott hozzám képest, és nekem vagy boldogulsz itt kis csávó, vagy viszontlátásra. De nem volt igazából viszontlátásra, mert a tanáraim nem hagyták. Nem hagyták, hogy kikerüljek ebből a közegből. Én rengeteget tettem annak érdekében, hogy kirúgjanak. Nem tudatosan, csak így működtem, így éltem, de az igazgatónőm, az osztályfőnököm, ha a fene-fené teszik is, akkor is itt maradsz közöttünk kis csávon, mert te tehetséges vagy. Ők ezt így látták, és hál' Istennek, mert hogy nélkülük sem ment volna ez. De hogy az osztálytársaim is engem nagyon szerettek. Tehát ott már egy intellektuális közegbe kerültem ám bele. Tehát ahol az emberek nyitottan kezelték azt, hogy én honnan jöttem, nekem milyen preferenciáim vannak szemben az övükéhez képest alapvetően. Én drámatagozatos gimibe jártam, és ott ugye az önkifejezés az egy fontos topik. És a srácok meg külön kuriózumok, mert nem sokan járnak drámatagozatos gimibe fiúkként. És ezért engem ott nagyon szerettek az osztálytársak is, a tanári kar is, mindenki. És ugye Richard volt az erő világos, meg a sötét oldala. Őt is szerették nagyon a tanári karban, meg engem is. Csak mindkettőnket másért. És ez amikor mi összeálltunk, és lettünk nagyon jó barátok, éjjel-nappal sülve-főve együtt voltunk, akkor mi voltunk kvázi így az iskola nagyjai. Mi nagyon gyorsan, nagyon jó barátokká váltunk, az ő családja lett a családom, a barátai az én barátaim lettek, teljesen más kapukat nyitott meg nekem az ő személye, az ő gondolatisága, az ő életvitele, ahhoz képest, ahogy én korábban éltem, és ez a barátság, ez a mai napig tart. Mi egyébként nagyon sokat sportolunk együtt, nagyon sokat dolgozunk együtt, ami azóta nem engedtük el egymás kezét, és nagyon szorosan ott vagyunk egymás mellett. Tehát, hogy a mi barátságunk az nekem nagyon meghatározó volt nélküle, és ez a lényeg, Robi, hogy a családom támogatása, a tanáraim támogatása, és Richard barátom támogatása nélkül én legjobb esetben is nagy valószínűséggel közmunkás lennék most. Amivel nincsen semmi baj, de bennem mindig is ott volt a többre vágyásnak a gondolata. És rajtuk keresztül sikerült ezt megvalósítanom.
Utolsó évesek voltatok, nálad mi volt a terv? Onnan hova tovább a gimi után?
Én nem tudtam eldönteni, hogy mit akarok kezdeni az életemben, honnan tudnám 17 évesen, akkor 17 voltam egyébként. Ezért azt mondtam magamnak, hogy ez a színház dolog, ez a színpad dolog tök frankó, hiszen az lehetek, ami akarok. Nem kell foglalkozni a valósággal. Amikor fölmegyek a színpadra, akkor játszhatok bármit is. Nem az a csóró cigány gyerek vagyok a telepről. Ezért azt gondoltam, hogy hát a legjobb és az egyetlen megoldás az az, hogy hát akkor én majd színész leszek. Mert akkor eljátszhatok bármit. Jelentkeztem, és Kaposváron akkor indult a tanítóképzőn a színész szak első évben, vagy az volt az első éve, és nem vettek fel. Ezért elmentem újságírást tanulni. De amikor sétáltam lefelé szomorúan az iskola lépcsőjén, akkor a lépcsőfordulóban a falon láttam egy kicsit ilyen elsárgult papírlapon. Casting van, és akkor keresnek itt Budapesten egy nagyjátékfilmre főszereplőket, és egyébként ez egy ilyen roma specifikus mutatvány volt, úgyhogy cigány fiúkat és lányokat keresnek. Ó, hát akkor megérkeztem. Én ezzel betörök majd. Nagyjáték, mozifilm, ne vacakoljunk. Hát ezt nekem találták ki, és jelentkeztem. És én lettem ennek a filmnek a főszereplője. A címe Boldog új élet. 2007-ben mutatták be a filmszemlén, az első filmes kategóriában első. Ő megkapta a külön díjat. Képzeld el azt, Robi, hogy felkerülsz egy ilyen nagyon mikro, Budapesthez képest egy nagyon mikrokörnyezetből, ugye Somogyból. Előtte talán még nem is jártam Budapesten, de hogy fel kellett költöznöm akkor Budapestre, és itt élnem a családom nélkül, meg mindenki nélkül hónapokig, mert hogy forgatunk. És akkor egy tök idegen közegben voltam, és jött értem a stábautó, vagy a taxi, és akkor hoztak, vittek, volt smink szobám, sminkesem, maszkmesterem, öltözte, stylistom volt, Robi, 17-18 évesen, azt se tudtam, mit jelent az. Több százan voltak azért, hogy legalábbis ezt gondoltam, hogy nekem jó legyen ebben a filmben. De ez ilyen nagyon szürreális élmény volt, hihetetlen volt, hogy én egy rendezővel, azt se tudtam, hogy mit csinál egy rendező, meg egy gyártásvezető, ma meg már az vagyok.
Családod mit szólt ahhoz, hogy hihetetlen filmsztár lettél?
Mindenki azt hitte, hogy hát akkor ez itt, akkor megérkeztem, hát Hollywood, meg mi egymás, és akkor jönnek a felkérések, meg Amerika, meg mit tudom én, lövésünk se volt, hogy mi ez. Ott akkor először találkoztam egy ilyen nagyobb volumenű dologgal, aminek én azóta is a szerelmese vagyok. Kamerák, lámpák, tervezés, rendezés, snittek, beállítások, kampány. Tehát, hogy az ilyen teljesen más világ volt, de én akkor nagyon-nagyon beleszerettem. 12-14 órákat forgattunk egy nap. Volt, hogy szétfagytam, mert esőben kellett állni, mert ez volt a jelenet. De nem zavart, én azt imádtam.
Meddig tartott ez a csillogás?
Egyáltalán nem sokáig, sőt. Amíg tartott a forgatás, az nagyon frankó volt. Aztán utána bemutatták a filmet, és én azt gondolom magamról egy utólag, hogy hát eléggé felejthető az én alakításom abban a filmben, de a zene, meg a rendezés, meg a snittek, azok ilyen tök jók. Úgyhogy mondjuk azt, hogy abból a filmből én a csillogást nem kaptam meg. És nem sokkal ezután, ez egy nagyon, nagyon fontos része volt az életemnek, mert én itt szerettem bele végérvényesen ebbe a világba. És nem sokkal ezután jött egy másik lehetőség, amit a Hégető Honorka Alapítvány és az RTL Klub közösen hirdettek meg. Roma műsorvezetőt keresünk. Elmúltál már 18 éves, érdekel a média? Gyere hozzánk, csinálunk belőled műsorvezetőt, a rendezőt, vagy amit akarsz. Most nyilván lesarkítottam, de ez volt a lényeg.
Jövő héten folytatjuk a beszélgetést Orsós Lajossal, az RTL Magyarország munkatársával, aki elmondja azt is, hogyan került az RTL Klubhoz, és milyen utat járt be a csatornánál. Ez volt a Selfie itt a Szabad Európán. Bátori Róbertet hallották. Köszönöm figyelmüket!